Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a Plac Fesztivál, és ha Plac Fesztivál, akkor Bubla Évának mindenképpen szerepelnie kell benne, hiszen az ő neve és a művészete tulajdonképpen össze is forrott ezzel a nagyon klassz és nagyon izgalmas fesztivállal, és itt is van a vonalban Bubla Éva. Szia, Évi!
Ja.
Ugye te tulajdonképpen a kezdetektől azért is vagy ott a placon, mert hát ez egy városi fesztivál, és te mindenképpen valahogy a város és a természet kapcsolatát keresed a műveid, de nem tudom, nagyon leegyszerűsítettem-e, de hogy valami ilyesmiről van szó.
Abszolút ilyesmiről van szó. Annyit helyesbítenénk, hogy azért nem a kezdetek óta vagyok ott, mert maga a plac az 2008 óta működik, és én 2017 óta dolgozom velük, és az utóbbi 4 évben nagyon szorosan. És ugye a kezdetektől fogva, tehát 2008 óta a Plac Fesztivál olyan művészeti projekteket, intervenciókat mutat be, amik kilépnek a black boxból, vagy white boxból, tehát így a színház és a galéria terekből, és a köztereken, városi terekben. Azokra reflektálnak is igazából a munkánknak a kiinduló pontja is maga a városi tér.
Világos.
Hát igen, én 17-ben kezdtem el velük dolgozni, és az utóbbi 4 évben meg van egy úgynevezett in-situ network, ami egy ilyen nemzetközi network, aminek a Plac, illetve az Artopolis Egyesület is a része. És ennek keretében hoztunk be a Plac Fesztiválra, vagy indítottunk el egy Sensing the City névre hallgató programsorozatot, és ez már kifejezetten, ahogy mondtad is, ilyen környezeti témákra fókuszál, tehát a Placnak szélesebb a spektrum, a tematikát tekintve, de van egy ilyen része, ami kifejezetten így a környezeti kérdésekre, ökológiai kérdésekre, illetve hát nyilván a hozzájuk kapcsolódó társadalmi kérdésekre is reflektál, és akkor ez, amiben én aktíven közreműködök kurátorként, illetve ugye a saját alkotói projektek is meg szoktak jelenni a Placon.
Igen, aktívan közreműködsz, ahogy mondtad, sőt, hát a honlapod az áll, hogy aktivista is vagy, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy motorcsónakon üldözöd a bálnavadászhajókat, bár nyilván ilyen környezetvédelmi aktivisták is vannak.
Ezt de még nem próbáltam.
Figyelj, sohasem késő elkezdeni, de hogy nyilván a képzőművészetnek vannak erre hát finomabb eszközei, és te tulajdonképpen nagyon, hát nem tudok jobb szót, szóval nagyon finom eszközökkel próbálsz valamit elmondani, ami tulajdonképpen az emberek értenek, hiszen nem olyan nehéz ezt fölfogni. Gondolok itt arra, hogy például levegőt kell venni, és ez egy nagyon klassz projekt volt, ami tulajdonképpen a Placnak a, hát nem is tudom milyen volt, trélere vagy bevezetője, hogy a Gellért-hegyen is volt neked egy ilyen, hát nem is tudom milyennek a pontos neve, van egy szép neve, de én csak angolul tudom.
Aha, a magyar neve az lélegzésre kijelölt hely.
Igen.
És a Plac Extra keretében volt ez most kint, egész, hát jó sokáig, május közepétől egészen most augusztus elejéig, szóval igazából ez egy ilyen kísérleti dolog is volt, hogy ennyi ideig hogyan működik egy munka a köztéren, és egyébként elég jó tapasztalás.
Ez a Gellért-hegyen volt.
A Gellért-hegyen volt, és maga ez az installáció, ez már a, most nem is tudom, de lélegzések jelölt hely 3.0 néven futott, vagy valahogy így jegyzem, mert ennek már több verziója volt egyébként.
Igen.
És ez volt a legnagyobb léptékű, meg tényleg egy nagyon izgalmas alkotói folyamat volt ezt a verziót létrehozni.
Igen, mert ebbe bele lehetett bújni tulajdonképpen.
Igen.
De figyelj, muszáj elmondanunk a hallgatóknak, bocsánat, hogy mi is ezt, tehát hogy kell ezt elképzelni. Pontosan. Nyilván rádióban a képzőművészetről beszélgetni mindig vicces, de hogy akkor mondjuk el, hogy néz ki a műtárgy.
Igen, na akkor meg is próbálom lefesteni, és mindenki vehet egy mély levegőt, és akkor el lehet ezt így képzelni. Igazából egy ilyen, de ahogy mondtad is, egy olyan építészeti léptékű installációról van szó, amiben a látogatók besétálhattak, jobban mondva beülhettek. Ez egy 4 lábon álló fa kabin, amit alulról lehet igazából így megközelíteni, tehát így alulról be lehet mászni és egy fémlétrán felülni egy ott ilyen nagyon kényelmesre kialakított kis ülésbe. És úgy van az egész kabin kialakítva, hogy ahogy az ember beül, 4 oldaláról zárt ez a tér, tehát igazából vagy csak lefelé nézhet, ahonnan jött, és akkor a füvet látja, vagy pedig felfelé, tehát egy ilyen fókuszált irányított figyelem van, és felfelé, kifelé nézhet ebből a kabinból, amiből pedig a kilátás az ég egy szeletére nyílik, és közben ehhez az installációhoz tartozott, illetve tartozik egy hangtáj is, egy hanginstalláció, amit egyébként Mostoha Marcellel közösen készítettünk el, illetve számos közreműködő volt ebben a projektben, és ez egy lélegző hangtáj igazából, ahol bizonyos részeiben egy szintén fókuszált irányított légzést hallhat a látogató, és igazából cél is volt, hogy egy picit lelassítani magát a légzést, és így el...
Mert hogyha egy lassú légzést hallok, akkor az én légzésem is ehhez idomul, ugye? Valami ilyesmire
van szó. Hát általában azért igen, mert ez egy folyamatosan menő, hosszú, tehát loopolt hangfájl, ami azért általában egy idő után átveszi az ember légzésének a ritmusa, azt a vagy hát ez volt a cél, de ez tényleg így szokott lenni, amit hall, és ezáltal egy picit lelassul, elcsendesül és elmélyül, és közben bizonyos részeken van egy szöveges rész, ahol pedig, hát ez egy spekulatív történet, de egy a levegő perspektívájából próbáltam megközelíteni, vagy elképzelni a légzést, mint olyat, illetve a levegőnek az útját, és ami mondjuk ennél a munkánál így fontos volt, mert voltak, nagyon sokféle visszajelzés volt, és volt is egy ilyen, hogy milyen érdekes erre az üres területre, vagy hát igen, kilátás, hogy ott nincs semmi, de közben nagyon is van valami, hiszen pont ez az egyik fontos mondani való, hogy az, amit ott látunk, tehát a levegő maga is egy élő közeg, ami számít azon túl, hogy persze nekünk is szükségünk van rá, főleg oxigénre, az életben maradáshoz, de hogy ezen túl számos látható és láthatatlan élőlénynek is az éltető közege, tehát beszélve akár így a különböző állatokról is, de mondjuk ilyen mikrobiológiai szinten is, számos mikrobának, vagy tényleg olyan szemmel nem látható élőlénynek az élettere, amik meg szintén a mi emberi létünkhöz is, életben maradásunkhoz is kapcsolódnak, és nélkülözhetetlenek.
Hát, hogy ne. Beszélünk majd még a mikrobiológiáról, de hogy azt meséld el, kérlek, hogy ugye azt gondolom, hogy ezek az ősi, vagy a legelső installációid, ugye azok városi környezetben helyezkedtek el, és ott lehetett levegőt is venni, és ott voltak kis növények benne, hogyha én erre jól emlékszem.
Igen.
Ugye talán a nyugati téren volt egy ilyen, tehát azt úgy nagyon egyszerű volt megérteni, hogy nyilván itt vagyunk a koszos smogban, és akkor vegyünk már egy korty klassz levegőt, amit a növények termelnek nekünk. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítettem, de valami ilyesmi volt a háttér, hogyha nem tévedek nagyot. Viszont ez az installáció meg kikerült a természetbe, hát már amennyire a Gellért Hegyet természetnek lehet nevezni, de azért mégiscsak van a fűfák, nagy park, meg most már csodálatos rózsakert is, tehát az nem egy urbánus környezet, ha úgy vesszük.
Abszolút. Igazából így a két installáció, vagy hát a két verziója ennek az installációnak, mert mind a kettő, vagy mindegyik lélegzésre kijelölt helynéven fut. És ahogy mondtad, igen, az előző verziói, meg azok kisebb léptékűek, azok igazából ilyen inkubátor tárgyak, amiben növények vannak inkubálva, amikből csövek lógnak ki, és ezek a csövek egy maszkban végződnek. És igazából a forgalomtól, vagy különböző ilyen szennyeződéstől, smogtól terhelt helyekre lettek ezek lehelyezve, vagy kihelyezve, és ott a járókelők, ahogy mondtad is, így beleszippanthattak egy kis friss levegőbe. Nyilván ennek van egy részen szimbolikus, vagy
hát persze,
egy oldalról szimbolikus értéke is, de hogy ténylegesen arra akarta felhívni a figyelmet, hogy szükségünk van a zöld területekre, többek között azért, számtalanokból, de többek között azért, mert a tiszta levegőt is biztosítják. És ez a mostani verziója egy picit az ellenpólusa, tehát ez úgymond kihozza az embert, vagy kiinvitálja az embert ezekre a már meglévő zöld területekre, és ugyanúgy ezeknek a fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, és a Gellért hegy, mint olyan, és azért Budapesten nyilván van számtalan olyan nagyobb egybefüggő zöld terület, amikre szükség van a városokban, nyilván sosem elég. De hogy ez a mostani verzió egy jóval indirekt, szoftabb módon próbálta úgymond elhinteni a fülekbe, így a hanginstalláció által is ezeket a gondolatokat, illetve volt egy érdekes visszajelzés, amire mondjuk én így nem is gondoltam az alkotás közben, de nagyon, nagyon izgalmas volt így ezt hallani, hogy, mert volt egy ilyen kérdés, hogy direkt volt-e az, hogy ahogy ebben az installációban helyet foglalsz, igazából teljesen ki van zárva az épített környezet, és csak a füvet, és csak az eget látod, tehát mint ilyen csak az úgymond természetes tájat, vagy elemeket, ami egyébként mint ilyen nem volt egy ilyen nagyon kimondott alkotói koncepció, mert nekem az volt a cél, hogy egy ilyen intim teret létre tudjak hozni, ahol nagyon vicces, izgalmas maga a látványa, hogy ezt az installációt látod a távolból, és akkor látsz egy ilyen fakabint, meg két kilógó lábat, vagy négyet, ha mondjuk ketten ülnek bent. Tehát így messzivel is egyébként elég viccesen néz ki. Tehát volt egy ilyen magának a tárgynak a kialakításánál, vagy tervezésénél, hogy azért tehát lehessen látni, hogy van-e ott valaki, vagy sem. De aki bent ül, ő érezze magát annyira elzártan, hogy el tudjon mélyedni a látványba, a hangba, a tapasztalásba, de közben tényleg egy ilyen tudatosan nem tervezett eleme is lett, hogy azért mégis van egy ilyen kis plusz layer, hogy az épített környezet ki van zárva, hiszen nyilván ezek a zöld területek azért tűnnek el, hogyha fokozott mennyiségű városi beépítések, vagy hát ilyen típusú beruházások történnek. Nyilván ennek a balanszát kell megtalálni, mert mind a kettőre szükség van, valahol élni is kell, illetve a zöld területekre is szükség van, de hogy pontosan ilyen kérdéseket szeretne felvetni ez a munka is, mint igazából nagyon sok más, amivel így foglalkozom.
Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, és remélem, hogy majd, mit tudom én, jövő nyáron visszatér a Gellért-hegyre, vagy egy másik zöld területre, mert tényleg egy nagyon jó pofa látvány volt ez. Kicsit egy ilyen vadászlesre emlékeztetett, csak az ember úgy belülre lesett. Igen. A belső vadjaira lesett. Mondtam, hogy fogunk még beszélni mikrobiológiáról, mert vannak egy másik installációd, ami nagyon-nagyon izgalmas, és tulajdonképpen hát úgy néz ki, mint egy ilyen régi patika, vagy nem is tudom, patika eszközöket lehet látni, mindenféle porokat, meg mérleget, és hogy ez a gyógyszerekkel kapcsolatos, vagy talán a jövő gyógyszerei nevet viseli, hogyha jól emlékszem.
Igen, igen. Valóban egyébként tényleg így ilyen, van több régi patikára emlékeztető tárgy, mégis a jövő gyógyszereimmel foglalkozunk, szóval így múlt, jelen, jövő összekapcsolódik. A Microbial Futures Lab névre hallgat maga a projekt. Hát ez amiatt angol, mert maga a kiinduló pont egy nemzetközi kutatócsoporttal való együttműködésben gyökerezik. Fú, erről kicsit nagyon sokat tudnék mesélni, most egy picit próbálom összeszedni a gondolataimat. Igazából ami most szeptembertől, majd ez szeptember 2-től 8-ig azon a héten lesz látható a placon, az ennek a labnek egy, mondjuk úgy, hogy egy ilyen kis pop-up gyógyszertár installációja. Én ezt egy utazó laboratóriumként definiálom egyébként, és az egész, ahogy mondtam, erre a kutatás, vagy hát több kutatás, de ilyen mikrobiológiai kutatásokra alapul, és igazából a középpontjában ember és környezetének kapcsolata van, de mikrobiológiai szemtől.
Bocs, Évi, csak
vizsgálva.
Annyit beszúrnék a hallgatók kedvére, hogy szerintem a mikrobiom, mint fogalom, azzal már mindenki találkozhatott, sőt, én már találkoztam olyan tusfürdővel, amire rá volt írva, hogy mikrobiom friendly, úgyhogy... Igen, igen, tehát itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy baktériumok összessége nagyon szép egyensúlyban él a szervezetünkkel, már hogyha egészségesek vagyunk, és minden oké, és vannak ilyen kis ökoszisztémák a szánkban, a gyomrunkban, a bőrünkön, stb. Ez a mikrobiom. Zárójel bezárva, most nagyon egyszerűen így próbáltam elmondani, tehát valahol erről van szó, gondolom, vagy erre gondoltál.
Igen, igen, tehát a mikrobák, azok baktériumok, vírusok, protozák, ezek az apró kis mikroszkopikus élőlények, és ezeknek az életközössége a mikrobiom. Tehát, hogy ugye minden egyes ember rendelkezik egy saját mikrobiommal, de ami szerintem gyönyörű, hogy a városoknak, vizeknek, erdőknek, tehát minden élőlénynek, életformának megvan a maga mikrobiomja, igen. És ezek találkoznak. És magáról a projekt is igazából erről szól, hogy mi emberként nem vagyunk leválaszthatóak a környezetünkről, hanem az emberi egészség és az úgynevezett nem emberi egészség, ami alatt érthetünk bármilyen más élőlényt, állatokat, növényeket, erdőket, vizeket. Tehát összefüggünk, hiszen ezek így a kis mikrób élőlények, tehát a mikrobák által, a mikrobiomunk által egymással összefüggésben vagyunk. És ezt nagyon jól demonstrálja egy kutatás, ami nekem tényleg így az inspirációt adta ehhez a projekthez. Finn kutatócsoport, akikkel dolgozunk, ők óvodákban vizsgálták, hogy a gyerekek immunrendszerére milyen hatással van, illetve egészségére milyen hatással van az, hogy milyen típusú környezetben élnek. És hogy az úgynevezett biodiverzitás hipotézis az eddig is létezett, tehát, hogy minél inkább vagyunk zöld területben, vagy egy ilyen természetes közegben, annál jobb az egészségünk, de ők ezekről számokat szerettek volna és mérni, és ténylegesen kimutatták. Voltak ilyen csoportok, gyerekek, akiket vizsgáltak, illetve kontrollcsoportok is, és kimutatható volt az, hogy minél több kontaktba kerülnek természetes anyagokkal, tehát akár föld, tehát termőföld.
Megeszi a gilisztát, vagy nem eszi meg a homokozóban.
Tehát, igen, hogy... tehát nyugodtan játszanak kosztba, mert hogy az nem koszt. És hogy növekedtek a T-sejtjeik, amik ugye az immunrendszer erősségéről árulkodnak. És akkor igazából, ugye közben meg itt volt a Covid, meg egyébként is van egy ilyen általános, talán első reakció az mondjuk egy ilyen félelem, hogyha valaki meghallja, hogy baktérium, vagy vírus, vagy mikróba, ha éppen ez a szó kerül elő, mert hát fú, akkor megbetegedünk, és tényleg vannak káros élőlények is. Viszont sokkal több, ami hatékony, vagy jótékony a szervezetünkre, és igazából nem is tudnánk életben maradni, hogyha ezek nem lennének.
Hogyne, persze.
Tehát szükségünk van egy egészséges mikrobiomra, ami azt jelenti, hogy egy olyan, a mikrobiáknak egy olyan életközösségére, amiben megfelelő arányban vannak jótékony típusok, illetve minél diverzebb, minél változatosabb a mikrobiomunk, annál jobb az egészségünk is.
Viszont, bocsánat, csak hogy gondoljon hogyha... mindenki a bélflórára, és akkor szerintem ugye el lehet képzelni,
igen,
miről van
szó. Igen, az egy példája. Igen. És ugye, ami így érdekesség, vagy hát ilyen számomra ilyen fantasztikus, nem tudom, felismerés, hogy mondjuk akárcsak, nem tudom, vegyük a bármelyik zöld területet itt Budapesten, vagy igazából bárhol a világban, tehát ami ott is szükség van rá, hiszen hogyha a makroszinten, a környezetünkben a biodiverzitás csökken, egyenes arányban csökkenni fog mikroszinten, tehát a mikrobiom szintjén is a diverzitás, és mint ilyen, akkor ez direkt hatással van az emberi egészségre is, meg hát oda-vissza. Tehát a projektben igazából olyan gyógyszereket találunk ki, tervezünk, vagy jövőképekről spekulálunk, meg maguk nyilván a gyógyszerek is. Tehát se nem biológus, se nem gyógyszerész vagyok. Ez
egy művészeti projekt,
igazából
igen.
Egy ilyen művészeti projekt, de nyilván kutatók be vannak vonva, de egy invitáció arra, hogy elképzeljünk különböző típusú jövőképeket, és hogy vajon egy adott jövőben milyen típusú gyógyszerekre van szükség, ahol azt tartjuk szem előtt, hogy az ember és környezete, tehát emberi és nem emberi létezők egyaránt jólétben, vagy hát egészségben élhessenek, és hiszen ezek egymással kölcsönhatásban vannak.
Világos.
Akkor ezzel a kutatócsoporttal mi igazából létrehoztunk egy spekulatív gyógyszert, illetve annak a betegtájékoztatóját, és különböző helyszíneken, meg különböző célcsoportoknak tartottam, meg majd fogok a Placi ideje alatt is workshopot adni, ahol ezeket a gyógyszereket tervezzük.
És de akkor mi az a spekulatív gyógyszer?
A spekulatív az, hogy nem, tehát igazából elképzeljük, és fantáziálunk,
világos,
spekulálunk,
igen,
róla. Most így hirtelen nem találok szinonimát, úgyhogy segíts, hogyha van
nem
jobb
tudom, fiktív
erre.
Talán azt mondanám, hogy...
Igen, tehát nem garantálom azt, hogy ezt jövőre vagy 5 év múlva valójában meg fog, piacra fogják dobni.
Megjelenik a gyógyszertárak polcain, igen?
Nekem mondjuk nem is ez a cél, bár tök jó, hogyha ez ide is vezethet. De egyáltalán ezek ilyen gondolatkísérletek, hogy próbáljunk meg picit azon túlnézni, hogy folyamatosan mi ez a gél antibakterializálunk, főleg a Covid óta, azért nyilván van egy erősebb félelem azóta különböző típusú fertőzésekkel szemben.
Hogyne, persze.
És vannak fertőzések, tehát megint csak hangsúlyozni szeretném, hogy nem arról van szó, hogy mindent fogni stb.
Én azt gondolom, hogy más dolog a fertőtlenítés, például a sebfertőtlenítés, és más dolog az, hogy mondjuk kihipózni a lakást, vagy minden sarkát. Vagy mondok mást, mondjuk a rovarírtás, az például egy nagyon, nagyon kényes kérdés. Ugye a szúnyogírtáskor más is sérül, nem csak a szúnyogok, de vannak családok, akik mondjuk kihívják a pókírtót, és akkor abban a házban többé nem lesz pók. Igen ám, de akkor más se lesz például madarak, meg hát egyáltalán, szóval ennek elképesztően súlyos hatásai tudnak lenni az ilyen vegyszereknek.
Pontosan, tehát igazából milyen anyagokat használunk, akár csak egy kertészkedéshez, vagy ahogy mondtam, így a biodiverzitás kapcsán, hogy milyen, tehát egy várostervezésnél, vagy ha nekünk egy saját városunk nincs, de mondjuk van egy kertünk, akkor a saját kertünknek a megtervezésénél milyen eljárásokat, milyen anyagokat veszünk figyelembe, de akár, mert ez a csapat leginkább mondjuk így a gyermekkor kutatásra fókuszál, és ugye ez a finn kutatás, vagy amire utaltam, az is óvodákat vizsgál, tehát akár mondjuk egy gyermek nevelésnél is, hogy milyen típusú anyagoktól kell mindenféleképpen félteni, mert nyilván vannak káros és mérgező anyagok, de mi az, amit semmi gond, hogyha a pocsolyába belemegy, vagy turkálja a földet egy egészséges környezetben, hiszen azzal az ő szervezete is erősödik, tehát igazából így az egészség koncepcióját is egy picit
hát
próbálja
igen.
újra gondolni.
Nézd, azért legyünk őszinték, szóval minden gyerek más, és minden ember más, és soha nem lehet tudni, hogy valakinek erősíti valami az immunrendszerét, és másnak meg gyengíti, tehát nyilván azért
ez
egy...
Komplex kérdés, ez
persze. Persze, vékony ég, de az biztos, hogy nagyon fontos az a trend, tehát, hogy visszatérni a természetes anyagokhoz, visszatérni egy-két ősi módszerhez, meg hát a táplálkozásról nem is beszélve. Nyilván ez benne van a világban, és mondjuk a Plac Fesztiválnak, ami tulajdonképpen azt próbálja megfejteni, hogy hogyan tudunk egy ilyen urbánus létet mégis normálisan élni, ez oda kell, hogy férjen a palettájára. Apropó, hol lehet akkor konkrétan veled találkozni, illetve ezzel a projekttel?
Az még nem publikus, de az biztos, hogy a szeptember 2-8-as, tehát 2-től 8-ig terjedő héten lesz a projekt látogatható, de nem csak az én projektem, hanem a Sensing the City-nek is.
Na igen, mert
a
te kurátor is vagy, ugye, ebbe a történetbe, akkor mesélj egy kicsit azokról, akiket te, mint kurátor, hát kuráltál, tehát kiválasztottál arra, hogy megjelenjenek a Plac Fesztiválon.
Jó, illetve választottuk, mert ugye van Nánai Fanni, aki a Plac Fesztiválnak a művészeti vezetője, illetve felkértünk egy harmadik zsűritagot, Kobrizsa Ádámot, és hárman egyébként borzasztó érdekes volt a folyamat, mert most próbáltuk ki azt, hogy milyen anonimul, illetve anonim alkotókat zsűrizni, tehát akik bekerültek, azoknak a projektjeit, nyilván volt egy ember, aki ezeket a pályázatokat befogadta, és néztelenítette, de a folyamat maga az volt, hogy a projektleírásokat név nélkül kaptuk meg, és az alapján választottuk ki, és csak utólag tudtuk, hogy valójában kinek a projektje került be. És ezek alapján öt projektet választottunk ki. Témájukban is, és formátumukban is egyébként változatosak. Ami közös bennük, az nyilván az, hogy ezek köztereken, a városi terekben fognak megjelenni, és ahogy mondtam, mint a Sensing the City-nek a koncepciója, ilyen környezeti problémákra, kérdésekre reflektálnak. Lesz egy részvételi színházi előadás, Bori Viktor és Patonai Anitának az előadása, ami a Vízszint névre hallgat.
Ugye ők a Káva, ugye?
Onnan is, igen. Most így pontosan nem tudom, hogy éppen jelenleg ki hol van, de mind igen, kapcsolódnak ahhoz.
Káva kulturális műhely, akik nagyon sok ilyen beavató színházi előadást csinálnak, elsősorban középiskoláknak. Nagyon-nagyon magas színvonalon, bocsánat, ezt elmondom a hallgatók
kedvéért. Én már alig várom egyébként, hogy részt vegyek. És 2040-ben fognak minket elkalózolni, és meg itt csak a spekulatív, hogy ilyen bonyolult szavakat használjuk, tehát Budapestet 2040-ben fogják, vagy fogjuk közösen ugye elképzelni, és egy Roik Tamás Szárasság című ifjúsági regényéből indul neki egyébként, tehát igazából egy ilyen fikciós világot fognak létrehozni, vagy megjeleníteni, és arról fogunk közösen gondolkozni, hogy mi történik majd 2040-ben Budapesten, hogyha vízhiány lesz az országban.
Aha. Igen.
Úgyhogy, de ez egy nagyon játékos, és akkor lesznek ott különböző szakértők, úgyhogy én nagyon-nagyon tudom tanácsolni a hallgatóknak, hogy majd jöjjenek el. Minden program egyébként a Plac Fesztivál honlapján fönn lesz, tehát ott lehet bővebben olvasni is.
Illetve a Facebook oldalán is.
3C-vel, igen, meg a Facebook oldalán, mert ott lesznek pontosan, hogy a helyszín és hogy a pontos időpontok. De ők az egyik szereplője Sensing the City-nek. Lesz egyébként egy projekt, ami szintén a mikrobiomhoz, illetve így a városi mikrobiomhoz kapcsolódik. Ez Hódi Csillán, a Békefi Róbertnek és Luxemburgnak a Microcruising névre hallgató projektje. Három helyszínen lesz egyébként, három különböző nap, a Népligetben, a Sashegyen, illetve a Bosnyák téri piacon. Ők pedig, hát ez egy performatív séta lesz, és úgynevezett ilyen városi mikrobiális oázisokba kalauzolnak el minket.
Hát a Sashegy az mindenképpen az, az biztos.
Mind a három, csak különböző módon.
Gondolom, igen.
Ott vizualizálva is lesztek, úgymond, ezek a kis élőlények, illetve tartozik majd hozzá egy hang is, úgyhogy ilyen különböző szenzoriális ingereken keresztül, vagy tapasztalásokon keresztül meg lehet ismerni, hogy éppen milyen kis láthatatlan élőlények élnek ezeken a területeken. Lesz Jakabfi Kovács Boglárkának egy installációja, ami a arra névre hallgat, hogy amit lát közül. Ez a jelen tervek szerint a Puskás közelében lesz látható, illetve valószínűleg lesz egy második helyszín is, ez még véglegesítés alatt van. Ez az installáció pedig igazából így a beépítettség, a városi beépítettség kérdésére reflektál, illetve hogy a különböző típusú beruházások hogyan érintik a köztereket, ami ezáltal ugye közügy is, szóval ilyen típusú kérdéseket vett fel. Lesz Mengel Violának egy installációja, ami egy, hát én úgy nevezem, hogy lélegző installáció, lélegez névre hallgat, és ezek az úgynevezett nem helyeket. Ezeket fedezik fel, amiről nem merek bővebben beszélni, mert erről szerintem a Viola tudna így szakértő.
Na majd megkérdezzük. Meg hát nem helyek, tehát nem lehet róluk beszélni. Ez végül is egyértelmű. Évi, nagyon-nagyon izgalmas hangzik. Igen, mondd, folytasd.
Mert még van egy, hogy ki ne hagyjam őt a sorból, Frown Dévának, vele fogjuk zárni majd a hetet, a 10 rétege installáció, ez pedig a rakparton, a Vajós rakparton lesz látható. Installáció és workshop is, ami pedig igazából így a vízszűrés, és ezáltal egy ilyen átvittebb értelemben, ami saját emberi testünk, lelkünk szűrését is jeleníti meg, hiszen ugye az ember nagy része víz. Úgyhogy itt van egy ilyen emberi és nem emberi vetület szintén, így az ember és a bolygó közötti összefüggésre, vagy kapcsolódásra utalva. Úgyhogy ez az öt projekt lesz.
Ha.
Illetve még sok más a placon.
Természetesen, és szeptember 21-ig tart a Plac Fesztivál, úgyhogy én mindenkinek nagyon ajánlom. Évi, egyébként maradt még egy pár percünk, mesélj arról, hogy te mire készülsz most. Lesz-e valami önálló projekted, vagy olyasmi, amit akár a nemzetközi közönség is, már aki nem jön Budapestre, hát megnézhet, megcsodálhat.
Én most ezzel a gyógyszeres projekttel, illetve a mikrobiális gyógyszeres projekttel vagyok úgymond elfoglalva, úgyhogy ez az utazó laboratórium utazik.
Aha.
Jövő héten Koszovóba, aztán itt lesz, utána Milánóba. És utána én jövőre Finnországba most kaptam egy ösztöndíjat, és ott fogom tovább fejleszteni a projektet.
És akkor elmehetsz az óvodákba.
Igen, és hát folyik is egyébként egy óvoda, vagy lesz egy projekt egy óvodában, tehát részben beletrafáltál, mert tényleg most ott lesznek aktivitások, illetve egyébként szeptember elején tartunk workshopot Tamperében. Nem is óvodás, hanem ők ilyen preschool korosztálynak, ami nekem új lesz, mert ennyire picikkel még nem volt alkotói tapasztalatom, úgyhogy ez izgi. De egy finn művésztel közösen csináljuk, illetve a kutatókkal, úgyhogy ez egy ilyen kollektívabb projekt, de ez van most. Én most abszolút ezekre a kis nem látható bennünk, rajtunk, körülöttünk élő mikróbákra.
Kis lényekre fókuszálsz.
Igen.
Figyelj, nagyon izgalmas és nagyon fontos dolog, amit csinálsz. Évi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bubla Éva volt a vendégem, és a Plac Fesztiválról beszélgettünk, ami egészen szeptember 21-ig tart. Én mindenkinek ajánlom, hogy vegyen részt a fesztiválon. Évi, neked meg nagyon-nagyon sok sikert Finnországban. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Köszönöm én is, szervusz.